kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját, és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
Reklám.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Reklámot hallottak. Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Somogyi Márton és Németh Tamás, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk. Hallgassák meg rövid ajánlónkat.
És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstol ember mondta, na most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig mást, hogy nem csípja a szájukat, tehát érzi, komoly szakemberek voltak ottan, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, mert 2 milliószorosára kellett, ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Colby talált, aki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Merőz arra, hol jobbra, hol balra, de néha csak várok a fordulatra, ami megoldja majd az, életed helyettem pörögjön tovább, csak nekem ne kelljen gondolnom azon, hogy mit hoz a holnap, az időt használ, majd metronómnak leszek a bólom, az uradalomban is a bevállalom, hogy én megmondtam. Én megmondtam. Én megmondtam. Én megmondtam. Persze lenne így is, de nem is felélek, mert a könnyelműségben enyésznek, akik céltalanul csak sodródnak tovább, és nem érzik a szavadöntés mámorát. Ahova végül már nem számít, ami a célkereszten túlvilágít, onnan nem jövünk majd vissza, mert a pultos túl jó koktélt kever.
Nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban régi kedves tanáruramat, ezt mindenképpen szerettem volna a beszélgetés elején elmondani, hiszen valószínűleg majd érződik a beszélgetésből, hogy hát mi, hát ha nem is 97 óta, de mondjuk 98 óta biztos ismerjük egymást, mert akkor voltam másodéves, és ugye tanár úr már tanított minket ugye a Magyar Történelem Tanszéken. A mai témánk pedig az a téma, ami egy évfordulóhoz kötődik, ugye második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén 1676. márciusában született. Rögtön a beszélgetés után, és ezt szintén hangsúlyozom, március 18-a van, ugye szalad is tanár úr a könyvtárba, hiszen a Bródy Sándor könyvtárban a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatban ma ön lesz az előadó. A pontos téma a Rákóczi szabadságharc kísérlet a rendi alkotmány restaurációjára. Úgyhogy erről fogunk mi is beszélni. Most az, hogy egy 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcot mi egy óra hosszába hogy tudunk beletömöríteni, azt nem tudom. Ezt tanár úr tapasztalatára bízom, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy pár szót Rákóczi Ferencről születés kapcsán beszéljünk, hiszen nem hiába ő a nagy fejedelmünk. Borsodban, Sárospatakon, Szerencsenin, amikor csináltam riportokat, ott a múzeumigazgatók is nagy fejedelmünknek, tehát még olyan tisztelettel vannak most is iránta, hogy azt gondolom, hogy hát nem hiába volt ő a nagy fejedelem, és hát nem hiába volt ő a nagy szabadságharcnak a elindítója. Tehát minden esetre akkor kezdjük ezt a beszélgetést vele.
Nagyon köszönöm a felkonferálást. Minden perfekt. Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Bósi városában, Bósi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai. Nem véletlenül, hiszen az Eperjesi Egyetemnek a rektora az Kónya Péter, akivel annak idején még én kötöttem intézmények közötti szerződést, és ő elkötelezett híve ennek a Rákóczi korszaknak, sőt, Kuruc korszaknak, mert Tökölit is ugye vegyük ide, hiszen az Késmárkhoz kötődik, kapcsolódik, Eperjesen járt iskolába, úgyhogy a kurucokat így egy kalap alá veszi Péter, és itt Borsiban gyakran tartanak megemlékezéseket és ünnepségeket. Tehát az apja első Rákóczi Ferenc, aki megint csak közismerten belekeveredett egy király ellenes összeesküvésbe, és a katolikus Báthori Zsófia 400 000 aranyforinton váltotta meg tulajdonképpen az életét, és tulajdonképpen az, hogy amnestiát nyert a királytól. Tessék belegondolni azért, hogy egy országbírót, akár a Nádasdit, akár az Rényi Pétert, ezeket kivégezték, vérpadon végezték a hűtlenség miatt. Első Rákóczi Ferenc pedig 400 000 aranyforinton az élete is, és még a vagyoni helyzete is megmaradt. Hát apját nem nagyon ismerhette meg, hiszen néhány hónapos korában már elveszítette a apját, és így a nagymama meg az anya volt a fő szereplő az ő nevelésében, neveltetésében. Meg kell mondani, hogy a két hölgy nem nagyon jött ki egymással.
Tehát itt Zrínyi Ilonáról beszél?
Zrínyi Ilonáról is Báthori, és igen, nem jött ki egymással.
Hát ez mondjuk nem egy szokatlan jelenség, ugye ez a...
Hát nem szokatlan jelenség, de ugye a Rákóczi családban ez különösen ugye fontosan lényeges volt, és vallási alapon ugye különböztek, hiszen olyan értelemben, hogy második Rákóczi György halála után hát a katolizáció és a rekatolizáció megtörténik, és utána ez a vonal már katolikussá vált, amely annak idején nagyon-nagyon protestáns, ugye is vonalat képviselt. Tehát ezen túllépve semmiféleképpen nem szeretnék bele bonyolódni részletekbe, úgyhogy ilyen kézagosan emlegetjük azért ezt a pályafutást, és inkább a politikai tevékenységére koncentrálnak. Kétségkívül, hogy gyerekkorában azért ez a munkács ostroma időszakában átélt élmények azért végigkísérték, de elsősorban az anyához és a testvéréhez való kötődése miatt. A lánytestvére az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a felnőtté válásban. Tudnélék, sikerült most bécsi apácazárdából megszöktették, kiszöktették, és úgy az Aspremont ugye lett a férje, és hát egy ideig ki is tiltották ugye az udvarból ezt az engedetlen párt, hiszen a király és császár engedélye nélkül kötetett meg ez a házasság, majd amikor bocsánatot kaptak, akkor hát a jezsuiták által nevelt Ferencnek a értelmét a sógor és a testvér nyitogatta föl, hogy igenis a világi pályák felé fel kell fordulni, minél hamarabb meg kellene nősülni, hiszen a jezsuiták, akik hát a birtokoknak a igazgatását ugye készben tartották, úgy gondolták, hogy lehet az ifjú Rákócziból egy nagyon-nagyon komoly egyházi pályát kifuttatni, és abban az esetben akkor a vagyon továbbra is ugye az ő kezükben is gyámság haladnak.
Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget.
18 éves volt, amikor megnősült, és itt tekint a német-római császárságon belül, hogy milyen kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, hogy alakultak, mit alakultak, ezt most mellőzünk, de annyit mindenféleképpen, hogy a Mainzi és a kölni választófejedelmek, akik egyúttal érsekek is, ezek rokoni kapcsolatban voltak, ugye Sarolta Amália lesz a hesseni Rheinfelsi Sarolta Amália lesz a felesége, ők rokoni kapcsolatban vannak, nem csak a császári udvarral, hanem külföldi, tehát például Franciaországban is kapcsolatok rokoni, távoli rokoni kapcsolatokat.
A 14. Lajossal,
igen, 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 országában, igen, és ez a rokoni kapcsolat fogja eredményezni azt, hogy megint egy bizonyos idő után azért Lipót császár elnéző lesz az engedélye nélkül megkötött házassággal, és tetszik, nem tetszik, ezeket a vagyoni kérdéseket, birtok függővel lévő birtokjogi kérdéseket rendezni kellett. Rendezni kellett a jezsuita rendel, és rendezni kellett akkor a testvérek között is.
Engedély nélkül kötetett ez a házasság, nem kértek engedélyt, mert valószínűleg nem kaptak volna, vagy mi az, ami miatt engedély nélküli házasságról beszélünk?
Itt a nagykorúsításnak van fontos szerepe. Tudnék, hogy itt 23-24 évet be kellett volna tölteni azért, hogy nagykorú legyen. És Lipót, mivel gyámja volt Rákóczi Ferencnek, hát soron kívül, nem tudom én, gesztus gyakorolva a gyámja vitán, meg nagykorúsította. És a nagykorúsággal pedig jár sok mindent, nevezetesen az, hogy most már nem kell egyeztetni, nem kell a gyámnak az vélemények, de a házassághoz igen, azon ki kellett volna kérni, és ez nem történik meg. Nyilván a rokonok miatt, a női ágon jelenkező rokonok miatt. Hát egy mainzi érsekkel, vagy éppen egy kölni érsekkel, nem nagyon húzakodott éppenséggel, ugye a császár. Na, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges, ugye, hogy megnősült, és akkor Magyarországon hát a birtokokat föl kell keresni, meg kell látogatni, és hát bizony nagyon-nagyon siralmas helyzetben találta, ugye, ezeket a birtokokat, a saját birtokokat, és őt is nagyon-nagyon idegenkedve fogadták. Mégpedig azért, mert hát magyarul nem nagyon tudogatott, illetve hibásan beszélt. Német gúnyába járt, német módítvéset is megjelent, ugye egy ugyancsak német módi öltözött feleséggel, hát nagyon idegenül hatottak itt a magyar környezetben. 1696-ban a német-római birodalom fürsztjét, hát ezt szokták birodalmi grófnak, birodalmi hercegnek is fordítani, címet elnyerte, ami nem annyira mondjuk Magyarország vonatkozásában érdekes, hanem sokkal inkább gesztus az előbb emlegetett ugye, rokoniákhoz. Hozzájárult a király, Magyarországon király, ugye Lipót, tehát német-római császár, magyar király, hogy Sáros megye főispánja legyen, és Sáros megye főispánjaként ez az országos politikába való bekerülést jelentette, és az országos problémákkal tetszik, nem tetszik, egy főispánnak foglalkozni kell. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a főispánnak össze kellett hívni a megyegyűlést, a megyegyűlésen elhangzottak a panaszok, a panaszokat, vagy helyben meg tudták oldani, vagy ha nem, akkor továbbította. És nagyon-nagyon hamar, főleg az 1697-es hegyaljai felkelés után, hát a szomszédos megye, Ung vármegyének főispánjával, ugye Bercsinyi Miklóssal, ugye összebarátkozott, és Bercsinyi, aki jóval idősebb volt, mint a magyarországi helyzetet alig-alig ismerő Rákóczi, nagy hatással volt rá. Bercsényi ugyancsak a saját vármegye, a szomszédos vármegyékben felhalmozódott elégedetlenkedőknek a hát panoszait gyűjtötte, ismerte, na és a két barát, most már nevezzük úgy, az idősebb, ugye és a fiatalabb, azon gondolkodott, hogy hogy lehetne, mint lehetne segíteni ezeken az elesetteken, kisemmizetteken, agyonadóztatott embereken, akik bujtosásból tartották fent magukat. Itt azért egy mondatot már is szúrjunk be a gondolatmenetbe, mégpedig azt, hogy Rákóczi nem szerette, később pedig meg is tiltotta, hogy kurucnak nevezzék az őt katonáit. Ez a közgondolkodásban nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Tököli, Rákóczi, katonái, stb. Ezek mind kurucok. Szó szerint a kuruckodás ez útonállást jelent.
Tehát, hogy ezt ő érezte, ezt a pejoratív
hangot? Hogy semmiféleképpen nem Tököli katonák vagyunk, nem Tököli kurucai vagyunk. Mi nem ebből, hanem mi a szabadságért küzdünk, és a magyar nemzetetért sérelmeket kívánjuk ugye korrigálni. Tököli esetében nem erről van szó. Tököli esetében ott van a török, támogatás, török szövetség, töröktől kapja meg a Felső Magyarország fédelme címet. Tehát szó nincs arról, független attól, ugye, hogy nevelőapjáról van
pontosan
szó.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát nevelőapja, de ugyanakkor meg felnőtt korukban azért már úgy elhúztak ők.
Hát a politikai, igen, a politikai helyzet megváltozott, és hiába gondolkodott abban Rákóczi, hogy a Tökölit ugye a törökországi számüzetésből haza lehetne hozni, mert fölmerült egy ilyen variációs 1705-ben, hogy Erdély fejedelmének miért ne lehetne Tökölit visszahozni, hiszen őt egy nagyon rövid időre meg is választották 1609-ben. Na, tehát visszakanyarodva akkor, hogy kuruc. Igenis, ez pejoratív mindenféleképpen megnevezés, és ezt Rákóczi nem szerette, és meg is tiltotta. Külső kapcsolat kell. Házi megoldások, ezek nem vezetnek célra. Bercsényének és Rákóczinak közös volt a véleménye, hogy külső segítséget honnan szerezhetünk? Hát természetesen csak a császár ellenségétől. A császár ellensége pedig nem más, mint 14. Lajos Franciaország, de én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy a Bourbon dinasztia meg a Habsburg dinasztia. Tehát meg is találták a lehetőséget, hogy hogy lehet, mint lehet fölvenni a kapcsolatot. Tudnélik Rákóczit a bécsi követ, amikor ő Bécsben élt, francia, tehát a bécsi, hogy, tehát Franciaország bécsi követe, igen. Egyszer egy baráti beszélgetésen azt mondta Rákóczinak, tudnék, Rákóczi nagyon szerette a kártyázást, és amikor ő Bécsben élt, akkor hát ő éjszakában nyúlóan szeretett kártyázni.
És jó, hát ez igen. Nem, nincs
na,
baj.
Hát ez
az életvele járója volt.
Így van, persze. Így van, élete. És megemlítette, hogy közelesen háború lesz, mégpedig Spanyolország királya az beteg, márpedig az Habsburg, Habsburg második Károly, és egyáltalán nem mindegy, hogy kihez fog kerülni az örökség. Tehát vagy Franciaországhoz, vagy pedig éppen a Bourbonokhoz, igen. Na is, nem ártana elgondolkodni azon, hogy Magyarország esetleg szövetségesként, támogatóként, hogyha kirobban egy ilyen ellen, akkor a Habsburgok háta mögött, vagy hátában keletkezhetne egy elégedetlenség, egy elégedetlen mozgalom, és a tököli időszakot föl lehetne újítani. Na és a lényeg az, hogy ugye Bercsényi is, és Rákóczi is ezt a elejtett beszélgetésből arra következtettek, hogy jó lenne felújítani. És 1700-ban, pont azon a napon, az hiszem ez november 1-én volt, amikor meghalt második Károly Spanyolországban, akkor írta az első levelet Rákóczi Ferenc Franciaországba. És
pedig ezek a levelek azért milyen kockázatosak, ugye?
Természetesen, mint ahogy be is bizonyosodott, ugye, hogy már a második, harmadik levél az már bemutatásra került Bécsben, és akit ők kiválasztottak, hogy futárként, igaz, németalföldi, pontosabban a mai Belgiumhoz tartozó, tehát a lüttichi származású Longeval nevű kapitány, aki szabadságra ment haza, rábízták ezeket a levelet. És a lényeg az, hogy ugye föltárják ezt a formálódó kapcsolatfelvételt, és ennek az eredménye az, hogy letartóztatják 1700. április 18-án, letartóztatják a nagysárosi kastélyában Rákóczi ének idén, állítólag 2 óra volt éjjel, amikor rátörtek a hálószobában a alvó házaspárra, és éppen a felesége ugye második gyermekével várandós volt. Letartóztatták, és utána, hát tulajdonképpen éppen végig kocsisztatták egész Magyarországon keresztül. Bécs újhelyi, ahol a nagyapja, tehát Zrínyi Péter raboskodott, és ugyanabban a cellába helyezték el. Kezdetben még ablaktalan, tehát olyan értelemben ablaktalan, hogy bedeszkázott ablakú börtön cellába. És hivatalosan megvádolták, elkészült a vádirat Rákóczit. Rákóczi nem volt hajlandó átvenni. Mégpedig arra hivatkozott, hogy ő birodalmi Gróffürst, Reichsfürst, márpedig akkor birodalmi bíróság ítélkezzen fölötte.
Tehát a mentelmi jogot.
Hogy? Igen. Második lépés, miután ez nem használt, mert arra hivatkoztak, hogy különleges esetekben nem illetékes ez a bíróság. Mégpedig nyilvánvaló az esküszegőkre, a hazárulókra, a külső emberekkel, illetve a külső hatalmakkal való konspiráció, az nem tartozik a hatály alá. Akkor nem vette át, még egyszer mondom, ezt a vádiratot, utána pedig azzal próbálkozott, hogy ő főneves, magyar főneves, és csak magyar bíróság előtt hajlandó felelni a tetteiért, vizsgálják ki, mennyiben igaz, mennyiben nem. És erről Lukinics Imre történész ezt az egész dokumentációt kiadta, és meg lehet nézni, és át lehet lapozni, hogy milyen fokozaton keresztül jutottak el oda, hogy más lehetőség nincs, mint innen meg kell szökni.
Thank you.
És a szöktetésben a feleségének nagyon komoly szerepe van. A Wolf gyóntató, bécsi jezsuita páternek nagyon fontos szerepe van, és magától értetődő a bécsi helyi börtönparancsnoknak, egy Léman nevű porosz kapitányról van szó, aki biztosította a ruhát, az áruhát, katona áruhát ugye Rákóczinak, és akkor úgy sikerült, azt hiszem, egy rizkarc, ugye mindenki előtt fölrémlik, hogy egy zsákkal a vállán hagyja el a börtönét Rákóczi, és utána pedig a Bezeridi nevű kísérőjével föld északra, és Krakkó és Varsó. Így érkezik meg Lengyelországba. 1701-ről van szó. A lengyelországi megjelenés az nem véletlen természetesen. Egyrészt nagyon-nagyon régi rokoni kapcsolatokat föl lehet újítani, másodszorban pedig akkori Lengyelországban, hivatalosan Zsezsposzpolitában, Lengyel-Litván, nemesi köztársaságban a francia befolyás igen erőteljes. És ők azonnal a francia missziónál találtak menedéket, és a francia misszió pedig kiközvetítette őket, természetesen mindez konspiratív módon, kiközvetítette őket francia érzelmi főnemesekhez. És kézről kézzel adogatták ezeket a bújtatott embereket, magyar hát összeesküvőket, akiknek a fejére természetesen vérdíjat tűzött ki, Lipót, hiszen 10 000 aranyforint jutotta a markát annak, aki élve elviszi Bécsbe, 6 000 pedig, hogy halotti tetemet fogja majd biztosítani. Na, és így kellett elbújtatni, tehát nem maradhattak Varsóba, hanem ugye a Lubomirszky család, és magától értetődő Lubomirszky család az egyik leggazdagabb és legpatinánsabb főnemesi család Lengyelországban. A családból származó Esbiéta, akit csak Erzsébetnek szoktak emlegetni, de szép Helénának szokták mások ugye emlegetni, akinek a férje Senyavszky volt, Senyavszky Hetman, úgyhogy Senyavszkyné Lubomirska Esbiéta az a fő szereplő, aki gondját viseli tulajdonképpen ezeknek a menekülteknek. Bercsényi ugye német mérnöknek, Rákóczi pedig francia mérnöknek álcázva a különböző birtoktesteken, vidéki birtoktesteken élnek, és többek között hát Brezánba is így kerülnek, a mai Berezsáni Ukrajnában ez a település. Na és itt történik meg az a nagy találkozás, vagy véletlenszerű, utána pedig már tudatos, hogy a tiszaháti felkelőknek ugye a küldöttsége, na de a saját birtokainak jobbágy küldöttsége is hallomásból úgy kalkulál, hogy valahol itt a határhoz közeli birtokon tartózkodik, és akkor így bukkannak aztán Rákóczira, és fölkérik arra, hogy legyen szíves ugye a
vezesse a
elégedetlenkedőknek az élére állni, mert vezér nincs.
Igen. Most pont ezen gondolkoztam, igen, hogy az ő börtönből való elszökése és itt a Brezánban való tartózkodása, tehát ez már valamelyest ugye a nyitánya lesz annak, hogy ugye a Rákóczi szabadságharc 1703-ban végül is elindul. Hát nem tudom, hogy mennyi az a idő, amit mi ebbe a 8 év történéseit bele tudunk tenni. Talán, ugye megengedi azt, hogy egy picit olyan szempontból vezessem ezt a szállat, hogy tanárúnak jelent meg többféle tanulmánya nyilvánvalóan ugye erről a korról, és találtam egy olyat, amelyben ugye a Rákóczi szabadságharc ország vagy országos gyűléseiről ír. Ugye itt egészen pontosan 3 helyszínen 4 országgyűlés volt, de javítson ki tanárul, ha tévedek.
Nem kerüljük meg ezt a kérdést, de föl kell vezetni, mégpedig azért kell fölvezetni, mert a sikerek, látványos sikerek, stb. Bécset elgondolkodtatták, hogy le kellene csendesíteni ezt az országot. Tárgyaljunk. És tárgyaljunk a békéről. Hogy lehet leszerelni? Milyen ajánlatokat le? És 1704-ben, márciusban Gyöngyösre hívják össze ezt a találkát. Nem véletlen Gyöngyös, hiszen itt részföldes úr a városban, ugye Rákóczi. Másodszorban pedig a bécsi küldöttséget a kalocsai érsek vezeti, Széchenyi Pál. És az pedig itt született, Gyöngyösön. Tehát nem véletlen. és akkor gyöngyösen összejöttek, de néhány nap múlva természetesen felállnak az asztaltól, mert Széchenyi Pál mit mond? Azt mondja, hogy kivizsgáljuk a legközelebbi országgyűlésen a panaszokat. És megkérünk közvetítőket, hogy jöjjenek és közvetítsenek az ellenséges felek között. És ezeket a gravamináknak nevezik, tehát sérelmeket, amelyek különösen bántják a magyar nemességet, meg egyáltalán a felkelőket, azokat is természetesen tudjuk majd orvosolni, akceptálni, és mindenki amnestiát kap, beleértve a lehető, tehát a nemeseket és a nemteleneket.
Thank you.
Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották, az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem 2 hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi kultaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Mi az, milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 Eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig nem, igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczék ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének, hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. Ez az egy 87-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, Alpozsony országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetes, ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnédik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczék felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogásuk szerint.
Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
Ezt nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve, ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények, azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
Tehát Lipót halála után...
A fia, első József.
Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
Rákóczik soha nem levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak tituláltat. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
jó,
dolga.
De nem magyar király.
De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehetőleg válságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Thank you.